Alapvetően ez a Figaro, mint darab, meg mint karakter, ugye fölteszem azt a kérdést, hogy mi az az egy mondat, akár bővített, amiről szól egy történet. Egyértelműen a kisember kiszolgáltatottságáról, az ügyeskedő, valamilyen módon érvényesülni akaró ember megszorításáról, ahogy egy hatalmi helyzetben ő próbál boldog lenni, vagy érvényesülni. Itt mondjuk konkrétan egy ember nősülése és az a fajta előjog élvezése, hogy az első éjszaka az az éppen szóban forgó grófé, tehát hogy a Figaro menyasszonyát most megkapja, vagy nem, erről szól végül is. És akkor ezen a mesdjén elindulva megpróbáltuk megtalálni, vagy én legalábbis, a magam helyzetét a színházban, és hozott anyagból dolgoztunk. Tehát nagyjából a helyzeteket így felraktuk, és olyan módon volt ez közös munka, ilyen ötletezős, hogy elindultunk egy úton, ahhoz minden színész hozzátette a magáét, én abból csináltam valamit, és így alakult ki ez a reflexiós játék, mert ugye ebben ilyen módon a vallomásossága, az önirónikus része, amikor mi nagyon komolyan gondoljuk a színházat, és különböző nagy gondolatokat fogalmazunk meg, mint az egyfajta emberi megváltás a mélyben, az állarc mögött élő, szenvedő ember, ugye ott nagyon mélyre ástunk, és akkor nagyon komoly önmegvalósítási gondolatokat próbáltunk színre vinni, és ugye így ebbe a darabba bekerült, hát egy kis fintorral, hogy valamikor mi nagyon komolyan is gondoltuk ugyanezt, és ugye úgy működtetjük ugyanazt a figurát, hogy valamiféle öniróniával.
Végül is egy férfi embernek talán ez a legnagyobb drámája, hogy a menyasszonyát másnak kell, egy hatalmasabbnak kell adnia. Mégis ez nem egy ilyen zsebkendős előadás, pontosabban nem a sírástól vesszük elő a zsebkendőt, hanem esetleg attól, hogy szétröhögjük magunkat. Miért döntöttetek úgy, hogy humorban fürdetitek meg ezt a nagyon is mély drámát végül is?
Van egy szint, amikor a nagy problémák, a nagy tragédiák már átfordulnak komikumba. Ugye ez egy helyzetnek az abszurditása, és ez eleve ma már ez így önmagában abszurd, tehát hogy el nem tudjuk képzelni. Valahogy nem fér be a mai moralitásunkba ez. Tehát amikor nevetségessé válik valaki azáltal, amit ő akar, hát mondjuk így ez az alma viva, hogy egy kicsit ilyen, hát hogy mondjam, egy kicsit félnótás, egy kicsit a maga, a szenvedélye már a visszáján van, és ezeket a karaktereket próbáltuk annyira elrajzolni, hogy már ilyen groteszk lélektani szerkezete lett. Meggyőződésem, hogy azért, ugye amikor egyszer csak leáll a történet, és Figarónak van az a 6 perces monológia, hogy azért azt a vasgolyót a történet alá úgy begurítja. Lehetséges, hogy egy picit úgy későn van az előadásban, de azt hiszem, hogy ráér így a költészetet az utolsó pillanatban is így egyetem megérinteni egy picit.
Tulajdonképpen az az előadás csúcspontja, vagy mélypontja, drámai mélypontja, amikor a közönség hát tud azonosulni azzal a kisemberrel, mert hát addig ilyen barokk, meg rokokós hangulat, díszlet, jelmez, zene, minden úgy elvarázsolja, talán nem is az ő problémája, aztán abban a kisember monológban úgy talán az nagyon teli találhatja a közönséget is.
Okay. Figárót, a főszereplőt Galló Ernő alakítja. Hogyan sikerült azt a karaktert most így színpadra állítani, azt a Figárót, aki tulajdonképpen évek óta, tehát 100 évvel ezelőtt kezdte meg a színházi előadásait, és azóta világszerte járja a színházakat?
Hát ugye a Figáróról mindenkinek van egy elképzelése, tehát valahol mindenkiben kialakul egy sztereotípia erről a figuráról. Sőt, azt gondolom, hogy az összes figura mindenki számára nagyon ismert, meg a történet is, ami végeredményben nagyon egyszerű a történet. Figáró el szeretné venni a kedvesét, viszont az első éjszaka jogát fenntartja a gróf, és e probléma köré épül fel maga a történet. Mindenképpen, aminek én végtelenül örültem, az, hogy ugyebár ez a figura, és az előbb említettem, hogy egy sztereotipikus figura, aminek az alapjai már egy korábbi interjúban elmondtam, valahol a Comédie dell'Arte-ban gyökerezik a szolgatípus figura köré, és emiatt mi megpróbáltuk nem konkrétan egy vígjátéki jellemet, vagy bohóc jellemet kihozni ebből a figurából, ami első pillanatra nehéznek tűnt, mert vannak bizonyos helyzetek, amikor egyszerűen ki kellett várnom, hogy a partnerek mit csinálnak színpadon, ahhoz kellett én viszonyuljak. Van egy monológ a második részben, ahol igazán a társadalmi hierarchia problémáit feszegetni, morális kérdéseket vet fel, ami igazán nem egy vígjátéki szolga jellemszavai. És kicsit a szöveg is a darab szövegegészétől egy picit el is üt. És ebből a monológból indultunk ki Keresztes Attilával, és azt mondta, hogy többet ér, mint hogyha elvinnénk egy csak pusztán egy vígjátéki karakter felé. Tehát sokkal mélyebb, összetett és színesebb ez a figura, mint amilyennek mi ismerjük. Tehát ezt próbáltuk megcélozni.
Ott van az a nagy monológ, amikor tulajdonképpen Figaro egyedül áll a színpadon, és a gyönyörű díszlet hátul felmagaslik, akkor csillognak meg a fák is. És hát ez az a monológ, ami tulajdonképpen egy kicsit kiemelkedik az előadásból, sőt, nagyon kiemelkedik az előadásból. Azt hiszem, hogy egy kicsit így kilép a komédiából, kilép a vígjátékból, és akkor fogalmazódnak meg azok a nagy gondolatok, amely a ma kis emberéhez szólnak, az az emberekhez, akik ma is küzdködhetnek ilyen problémákkal. És én azt gondolom, hogy Figaro karakterében tényleg ez lehetett a legnagyobb munka, hogy úgy kiemelkedni abból a vidámságból, a bohóságból, tényleg olyan gondolatok születhessenek meg, amelyek úgy ütnek, és úgy viszik az előadást.
Igen, ugye műfajilag úgy van behatárolva, hogy csel vígjáték. Tehát vígjátékról lévén szó, és van egy olyan szereped, amire nem szabad túlságosan vicces legyen. Tehát nagyon nehéz elvonatkoztatni attól, hogy persze egy idő után aztán nem is, hogy bátorságot kaptam, hanem én is igazán azt akartam, hogy ne legyen most idézőjelben egy ripacs valaki ebből a Figaróból. És igazán valahol rólam is szól, tehát az énjét keresi, és nem ér neki egyetlen vágya, hogy elvegye a kicsi Szuzánt, és hogy miért nem engedik, mi intrika hátán, akadályok, csapdák sorozata. Segített annak, tehát a szeviai borbéban, ugye Figaro segítségével házasodik meg a gróf. És akkor nem érti, hogy ő segítette a feleségéhez, és most hozzá akar jutni a saját feleségéhez. És szóval minden és mindenki ellene van. Végülis ez az ő problémája. És ezért nem érti, hogy egyáltalán mi történik a világban. És hogy ebben a pillanatban, ebben a helyzetben ki ő, hogyan már lassan lemond az egészről, még azt is elmondja adott pillanatban, hogy már az öngyilkosság gondolata is foglalkoztatja. Aztán természetesen hát happy end a vége, mert a grófot csapdába kerítik, és végül beteljesedik a...
Nézzük egy kicsit mai szemmel, ami furcsán hangzik, hiszen ugye ma ez a helyzet nem állhat fent, hogy a gróf az első éjszaka jogát elvenné a szerelmével, illetve hát, hogyha valaki férjhez készül, akkor nyilván a nász éjszaka az a férjével eltöltendő. De itt van ez a hatalmas probléma, amikor is egy ember azt lesi, hogy a szerelmének a szüzességét egy másik ember fogja elvenni, és azt nézi, hogyan keríti hatalmába a gróf az ő szerelmét. Ez egy hatalmas probléma. Miben teljesedik ki az ő karaktere, hogy meg tudja élni ezt fájdalomként, de egy kicsit belenyugvásként is talán már ebben a nagy monológban is.
Eljut igen arra pillanatra, hogy most már mindegy, hogy mi történik vala, a lényeg az, hogy elkapta őket, mármint a grófot Suzannal, azt gondolja, hogy végül a grófnak sikerül a terve. És ugye a saját szemével látja, mármint áruhában van mindenki, és azt gondolja, hogy éppen Suzann van ott a gróffal. Mit tehet a mai ember ebben a pillanatban? Tudomásul veszi, természetesen, hát nem hinném, hogy 100 évvel ezelőtt, vagy mai nap is ugyanilyen tragédia lehet, ha valakinek a mennyasszonyát a házassága napján megbecstelenítik. De aztán nem sokára rá kiderül, hogy végül is nem ő volt. Tehát még sőt bejön az anyja is, mert ez az egész bonyodalom az erdőben történik, és még az anyja is azt mondja neki, hogy ne a szemednek higgyél, de csak ezzel tud érvelni, hogy a saját szemem, anyám a saját szememmel láttam, tehát kész, most már megtörtént, nincs mit tenni, de legalább elkaptam őket, és hát hogy mondjam, persze, hogy végtelenül összeomlik egy ember.
És vannak emberkék is.
Gróf szerepét azt hát nagyon-nagyon ráírták Bokor Barnira, hiszen egyszerre olykor nevetséges is, máskor felbőszített, kellően kanos, minden benne van, amit Bokor Barni te szoktál alakítani a színpadon. Mi az, ami úgy adott volt az előadásban, és mi az, amit neked kellett belevinni?
Hát, hogy ez egy igazi andalúz úr, és akkor annak rendje és módja szerint viselkedik és működik itt nálunk a színpadi szituációk úgy hozták, hogy akkor rengeteg játékosság volt a próbák folyamán, és ebből fakadóan egy csomó olyan elem került bele, ami tulajdonképpen az eredeti Bomársi darabtól, ha úgy tetszik, távol esik, de a színpadi szituáció akkor az itt és mostban megbírja. Tehát legalábbis a próbák folyamán ezeket találtuk meg, ilyen ez a pöszítés az illetőnek, meg hát ugye a Figaro ezen belüli figurája szép lassan találta meg önmagát. Nem volt semmifajta görcsös elképzelés, hogy ezt most így akarom, vagy amúgy szeretném, hanem engedtem ezeket a dolgokat úgy előjönni maguk természetességében. Igazából mindig egy kicsit az önmagam paródiája is benne van ebben, természetesen nem tudok most. Én megfigyeltem, hogy ebben az évadban olyan szerepeket játszottam, amik ebben a karakter kulcsban mozognak. Mindegyik egy kicsit ilyen mácsósabb, de azért valamilyen szinten eltérnek egymástól, tehát lehet különbséget tenni, gondolom én, vagy szeretném legalábbis ezt érzékeltetni. Még egy érdekesség, hogy a Tarelkinben ugye oroszul kellett beszélnem, az ördög próbájában angol akcent, illetve teljes angolsággal nyilvánultam meg, és akkor itt most egy ilyen spanyol figura jött elő.
Tehát annyira jól csinálod ezt a spanyolt, hogy nem jöttünk rá az előadás megkezdése előtt, hogy te vagy az, aki felszólított, hogy tegyük el a telefonjainkat.
Igen, de az egy olyan spanyol, ami az én spanyolom, tehát azt egy spanyol lehet, hogy nem tudom minek vélni. Ilyen azonnali fordítás a Google-ből, de még az sem. Tehát fele halandzsa, fele ilyen, néha belekapaszkodhatsz egy-egy érthető szóba, de aztán tovább megy. A rádióreklámot is így készítettük egyébként, hogyha azt hallottátok. Készült most az előadásra egy ilyen spot, amivel beharangozzuk a mindig soron következő előadást, és hát abban is van egy ilyen megnyilvánulás, úgyhogy ezt javaslom, hogy hallgassátok meg.
Es una de drama de bombarse y jugar a revolucionar memorable explosión espinado colorizados muchos gags.
Bomási fordulatos cselekkelés, csattanós gegekkel tarkított groteszk behajló vígjátékát.
Es una dirección a Attila Crucifiero.
Keresztes Attila rendezésében mutatta be.
Jugar a teatro nacional es Marasa Sarelos.
A Marosvásárhelyi Nemzeti Színház.
Trupa de Tompa de Miguel Social Club.
Tompa Miklós társulata.
Bika szelídítően kemény spanyolt használsz, és olyan hangsúllyal, hogy tényleg a bika az leül, mint egy kiskutyus, tehát ez nagyon megy neked.
Ez már Döfi, ugye mondta a Torreador, amikor utolérte a bika, és van benne egy Csabika, aki egy másik kulcs, az jelen esetben nem bika, hanem nyuszi. Igen.
Mondod, hogy önmagad paródiája egyszerre tud lenni kemény mácsós is, és pöszén nevetést kiváltó is. Talán összefogva leginkább az mondható el róla, hogy nagyon gúnáros.
Igen, ez így tetszeleg önmaga fényében, sütkérezhetek a ragyogásomban állapotban tartózkodik, aztán a végére ő is pofára esik, ahogy ez lenni kell, vagy érdemleges. Az első felvonás egészen komoly energia befektetést igényel, ott nagyon komoly fizikai meló van benne. Aztán a második felvonásban ugye jön egy opera jelenet, ahol egészen máshonnan kell megtámasztani, ott egy hangbéli produkcióra is szükség van, és az utolsó része tulajdonképpen három előadás majdnem egyben, tehát ezt így is lehetne beharangozni, hogyha valaki három előadást, akkor hármat az egyben, akkor ezt most ebben az esetben megnézheti, mert hogy itt tényleg különböző képekről van szó, amik valahogy ugye mégis jól összeállnak, én úgy érzem, hogy az előadás alapvetően összeállt.
Az hogy érted, hogy fizikailag is nagyon igénybe vagy véve az első felvonásban?
Hát ugye a színész testét, beszédét és az idegrendszerét és a lelkét pakolja bele, de az első részben inkább azt érzem, hogy nagyon kell nyomni ahhoz, hogy ritmusa legyen. Az a rész tulajdonképpen nagyban az álmavíva gróf figurája határozza meg a ritmusát, a tempóját az első résznek, hogyha ott kiesik, akkor láncreakciószerűen szétesik az egész. Tehát nekem nagyon nagy felelősségem van ebben, hogy ez működjön. De hát ez nyilván egy közös játék, tehát hogyha valamit nem adok oda a partnernek, elveszem a partner elől, túl sok időt hagyok magamnak, akkor megint szétesik a történet. Tehát ez egy nagyon, nagyon, nagyon közös munka.
Hűre sikeredett, tehát volt opera élményünk is. Igen, volt egy olyan kicsúcsosodó rész, amikor tényleg akár operában is érezhettük magunkat. Itt van egy-két színész, akinek rendkívül jó operisztikus hangja van, hogy találja ki ilyen műszót. Gondolok itt Bokor Barnira is akár.
Igen, hát rettenetesen sokat inspirált Bokor Barna személyesen például. Nagyon sok olyan rész van a darabban, ahol úgy próbáltam megalkotni a zenét, hogy az ő improvizatív hajlamait is bele tudjuk foglalni. Most pontosan arra gondolok, hogy én írtam egy zenét, és arra ő azt mondtam, hogy azt csinál, amit akar. És annyira jó ízléssel és könnyedén improvizált rá, hogy teljesen inspiráló volt számomra.
Tollas Gábor is megmutatkozik, mint operaénekes, egészen elfogadhatóan.
Abszolút, abszolút, Tollas Gábor is. Hát ővele ugye, mivel ő nagyon muzikális természet, ezért annyira bíztam benne, hogy csak az utolsó három nappal a bemutató előtt adtam neki partitúrát, és úgyis nagyon-nagyon gyönyörűen megcsinálta.
Az előadás hát poén sorozatához mérten, ugye a tökön rúgott férfi nyilván herélt hangon kell énekeljen, tudjuk milyen érzés ez, és ez rendkívül szépen sikerül. Egy ilyen élménye is volt a közönségnek ilyen premierként, hogy a herélt hangot is alkalma volt hallani.
Igen, igen, ez a kasztrált stílusú éneklés. Hát erről annyit lehet tudni, hogy ugye régen ezt úgy tudták elérni, hogy valakit valóban kiheréltek. Na de rájöttek időközben az emberek, hogy nem kell, hanem 18 éves korig lehet ezt fejleszteni, és tehát ez a fajta a férfi szoprán, mondjuk így, mert így érti a közönség, ezt úgy hívják, hogy kontratenor, máskülönben, és a férfi fejhangját emeli ki, ami hasonló a női althanghoz. És ez egy egészen különleges Bach, meg Vivaldi, a barokk zeneszerzők többsége, ugye erre a hangra előszeretettel írt mindenféle áriákat.
Rendkívül nehéz megszólaltatni?
Hát ehhez adottság kell, nem nehéz egyébként. Azoknak nehéz, akiknek a hangszálai már a mutáción átestek, és már nem, tehát hogy nem lehet már vékonyítani. Itt a vékony hangszálakról van szó, és ugye a herélésnél ez volt a cél, hogy a hangszálak hormon ellátása nem fejlődött tovább, és emiatt.
És akkor, Boros Csaba, te honnan szedted elő? Elmúltál már 18, honnan szedted elő ezt a hangot?
Hát én mindig is szerettem ezt, és már régóta foglalkozom ezzel. Igazából otthon, magányomban szoktam így énekelni, de írtam is ilyen darabokat, amik még nincsenek lejátszva, amik erre a hangra vannak írva, és egyszer szerettem volna mindenképp, hogy ezt így kipróbálni, és Attilának volt az ötlete ez, hogy akkor szólaljon meg így női, vagyis fejhangon.
Hogy a hallgatóknak legyen némi fogalmuk, lehetne ezt valamiképpen illusztrálni?
Lehet, persze az előadásból egy részletet éppen csak, ami... Nyilván, amikor reggel van, még az embernek hangja nincs bemelegítve teljesen, de megfelelő bemelegítésen másként szó.
Az ember az elején elmosolyodik, és azt hiszi, hogy valami poén, aztán rájön, hogy nem.
Igen, igen, hát rengeteg ilyen törekvés van mostanában is. Ugye ez onnan jön, hogy visszakanyarodjak egy kicsit, hogy az akkori korban a nők nem nagyon énekelhettek. Sőt, a Shakespeare színházában sem játszhattak nők. Ezért minden női figurát férfi alakított. Ugyanúgy az énekeseknél is minden magasabb énekfekvést, hangfekvést férfiak kellett énekeljenek. Nőket nem hagyták énekelni, meg játszani. És ezért alakult ki ez a fajta ágazat. A színjátszásban is az a férfi, aki nőt játszik, ugye nagyon sok ilyen. Ezért Shakespeare-nél vannak ezek a csavarok, hogy időnként egy férfi átöltözik nőnek, meg egy nő férfinak, és ezt összekever az ahogy tetszikben. Az énekben is ugye ez megjelent korban, és ez fennmaradt. Most újra előpróbálják venni, és megpróbálják felidézni azokat, amik akkor megszólaltak. Kórhű hangszerelésben hogy szólhatott Vivaldi például? Mert egészen más, mint ahogyan azt az emberek hallották eddig.
hogyha fiatal, életvidám, bohókás, már-már pacsírta szerepről van szó, akkor biztosan Gecse Ramona fogja betölteni ezt a karaktert, de ugyanakkor ott van a te dögős, vad éned is, amelyet szintén láthattunk színpadon. A Figaro kapcsán Suzanne az a szereplő, aki egy kicsit vad is, aki egy kicsit bájos is, és jön a más századok bájával, meg nőiességével. Hogyan sikerült neked belebújni ebbe a karakterbe? Miből építkeztél Suzanne megalkotásánál?
A próba folyamat számomra nagyon szimpatikus volt elsősorban, amiatt, mert azt éreztem, hogy úgy nagy szabadságom van, vagy tulajdonképpen jól éreztem magam. És nagyon-nagyon ritkák azok a próba folyamatok, amikor így azt érzed, hogy így felhétlenül mész, ami ott kialakul, jön, megyünk tovább. És ez pontosan az a próba folyamat volt. Hát meg is kérdezték, hogy milyen a próba folyamat, és ezt tudom mondani, hogy számomra ez egyfajta szabadságot is jelentett. Nem volt az, hogy most rágörcsölök valamire, vagy hogy lesz, hanem kis csapat tulajdonképpen, és annyira jól alakult, hogy így sokat nevettünk együtt, és jól eső érzésből születtek ezek a dolgok alapvetően.
Na és milyen nő ez a Suzanne, vagy benned hogyan fogalmazódik meg az ő jelleme, hiszen tulajdonképpen köré épül az egész cselekvés, ugye őt akarja Figaro feleségül venni.
Igyekeztünk a problémát azt megfogalmazni és folyamatosan tartani, ugye ez a gróf első éjszaka tulajdonjogával, és hogy ez mit jelent Figaro meg Suzanne számára, akik ugye össze akarnak házasodni, és én abban is belegondoltam, hogy ez ma mit jelent, tehát hogy ez nagyon durva dolog lenne, hogy én férhez akarok menni, és egyszer csak valaki azt mondja, igen, de az első éjszaka joga az az enyém. Hát ez azért valóban durva. Meg aztán ugye a darabban van ez a folyamatos szexualitás így a férfiak részéről. Nekem mondom egy adott ponton már sok volt, sok. Tehát így személyesen Ramona sok azt mondja, hogy ez most már. De hogy igen, tehát hogy ez is van ma például a társadalom részéről. Tehát hogy nagyon dúl ez a szexualitás. Nagyon ott van, nagyon mindenhonnan cseng. Tévébe, ha belenézel, akkor folyamatosan szexualitást látsz. Egy videoklipet, ha megnézel, tehát ott a nők folyamatosan. És ez a Suzanne alapvetően még nem is olyan, hogy nem akarja különösebben mutogatni magát, vagy valami, csak valószínű, hogy narancsárga a haja is, ez mindenki. A másik dolog, hogy hát én úgy gondoltam, hogy ez a Suzanne, ez még egy szűzlány. Tehát ugye a házasság előtt, most, hogyha abban a korban, vagy oda tesszük ezt a történetet, akkor ő egy szűzlány, házasság előtt nem. Tehát ugye akkor van érvénye. Én arra is gondoltam, hogy szűz, viszont az a fajta típusú lány, vagy nő, aki vágyik rá, akiben ott van. Mondta is az egyik kollégám, hogy hát szinte csak arra kell én gondoljak, hogy ma este megfognak. Ma este, vagy az egy szimpatikus élmény lehet számára, hogy na ez is. Tehát, hogy ez a férfi is kíván, vagy az a férfi is ránéz, vagy tehát, hogy nyilván, hogy ott van. Nyilván, hogy ott van egy akár most nem azt mondom, hogy tinédzser lány, de hogyha belegondolunk egy tinédzser érzéseibe, aki már odaérett, akinek most már kell. És ez nem történik meg, hanem csak szemmel, de jó leső érzésként.
És nyilván minden nőnek jól esik, hogyha a férfiak futnak utána, de akkor ezekben a szituációkban, hogy is van a mondat? Tehát Suzannak nem kedvező szexuális szituációkról van szó az egész előadásban. Van egy kicsit tudatlansággal, de okossággal, és hát pont a beszélgetésünk elején még mikrofon előtt beszéltünk arról, hogy van egy olyan jelenet, amikor Suzanne úgy teljesen levadul, úgy kicsit kiesik a szerepből, amikor földön fetrengve üvölti a Rammsteinhoz hasonló sorokat. Na ott mi történik?
Bomlik egy kicsit, de bár Attila rendező mindig azt mondja, hogy ne bomboljak, csak mindig visszafogottan is hagyjam a nézőre a bomlást. De az, nem tudom, ez egy... Attila mondta, hogy ottan kezdjek el valamit csinálni, hogy taps a nézőkkel, nem tudom, tehát egy egész koncert akció jeleneten, és nekem az mindig nagyon jól esik az a jelenet, úgy, amikor úgy mindenki tud jönni, és alapvetően a szituációs sorozat, vagy a helyzetek tömkelege is oda vezeti, hogy ez az a sok feszültség, hogy na most ki kell jöjjön. És találtunk egy ilyen formát, amiben ez most kijön. Habár ott még van az elején, amikor ott nagyon összeveszik Marcellinával, és ott is egy kicsit az ez a túlpesgés. Ugyanez, tehát, hogy ami gyűl szexuálisan, az valahol ki kell jöjjön. Tehát mindig az emberekben valahol valami ki kell jöjjön, hogyha úgy vissza van tartva.
Verreitet zu spät und nacht und wehen.
Es ist der Vater.
Flores, mio Flores.
Virágon, virágon.